Kedves hallgatóink, ünnepi szentmisét közvetítettünk a budapesti Szent István Bazilikából, amelyben a Honvédelmi Minisztérium katolikus tábori püspöksége arra emlékezett, hogy az apostoli szentszék 1994-ben, 30 évvel ezelőtt alapította meg a katonai ordinariátust, és ezen ünnepi hálaadó szentmisét közvetítettük, melyet Berta Tibor dandártábornok katonai ordinárius mutatott be, aki a szentmise során felavatta a katonai ordinariátus leendő akolitusait. Rádiónk technikai közvetítését Birincsik Márton és Péderi Zsolt vezették. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Most visszakapcsolunk a Szent István Rádió EGRI stúdiójába.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. Új katolikus óvoda épül Szerencsen, ahol 4 csoportszobában tudják majd fogadni a gyermekeket. Az intézmény a régi római katolikus plébánia épületében kap majd helyet, amelynek beruházását az EGRI főegyházmegye végzi. Jelenleg is folyamatban vannak a munkálatok, és a tervek szerint a katolikus óvoda idén már meg is nyitja kapuit a gyermekek számára. A részletekről Gasperné Tilma Nedina, a Bocska István Katolikus Gimnázium és Technikum igazgatója adott tájékoztatást.
Az egész országot érintő óvodafejlesztési programba az EGRI főegyházmegye is bekapcsolódott. Nagyon sok katolikus óvoda épül országszerte, és az EGRI főegyházmegye területén is számos óvoda épül. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy ajándék számunkra, itt Szerencs városa számára, hogy az EGRI főegyházmegye egyik óvoda építésének helyszínéül ezt a várost tűzte ki. Én úgy gondolom, hogy létjogosultsága az nem megkérdőjelezhető, hiszen olyan városról beszélünk, ahol a katolikus köznevelés alapfokon és középfokon is működik, úgyhogy ez annak a helyzetnek egy speciális példája, amikor lefelé építkezünk. Ugye az EGRI főegyházmegye már most óvodákkal, általános iskolákkal, középiskolákkal, technikumokkal és egy egyetemmel is rendelkezik fenntartóként. Ebben a városban az, hogy itt katolikus óvoda épülhet, az egy nagyon nagy ajándék, és úgy gondolom, hogy mindenki számára, aki ebben a folyamatban részt vehet, az szintén egy óriási kegyelem, hiszen egy óvoda születéséhez hozzátenni munkát, energiát, elképzelést, az hatalmas, nagy dolog egy ember pályafutása során vagy az életében. Gyönyörű, szép környezetben, a város szívében születik azt mondom, hogy csoda, mert úgy gondolom, hogy egy fantasztikus épületben állunk most, és hogyha körülnézünk, akkor itt a szomszédságban a Várkert, a kis Boldogasszony templom, tehát a város szívében, a város főépítésze Salamin Ferenc által tervezett épület csodaként épül, és hamarosan elkészül. Tervezés során úgy került kialakításra maga az épület, felépítése, szerkezete, hogy az óvodás gyerekeknek a leginkább megfelelő legyen, hogy a hétköznapjaikat itt boldogan el tudják tölteni. Fontos megemlíteni, hogy tágas tornaszoba, 4 tágas világos csoportszoba, ezen kívül logopédiai fejlesztő, habilitációs szoba, szülői fogadó, sószoba is kialakításra kerül. Csoportszobából 4 csoportszoba kerül kialakításra, galériás belsővel, amely biztos barátságos kuckó lesz majd a babaszoba elhelyezésére. Tudjuk, hogy mennyire fontos ez a korszak a gyerekek életében, illetve a család életében is, hiszen 3 éves korig a gyerekek azért nagyobb százalékban otthon tartózkodnak, találkoznak a szülővel, találkoznak a nagyszülőkkel, családtagokkal és viszonylag egy szűkebb közösséggel. 3 éves korukban van arra először szükség, hogy egy olyan közösségben szocializálódjanak, amely ugye a kortársaikból áll. Szabályrendszerhez kell nekik igazodni, van egy rendje, egy stabil napi rendje az óvodának, és hát azért ez nem kis feladat. Ez könnyen megy a gyerekeknek, hiszen még ebben a korban rendkívül könnyen alkalmazkodnak, de mindazok az eszközök, játékok és azok a programok, amelyekről már eddig a szakmai megbeszéléseken szó volt, kiemelten kezelik ezt a területet is, hogy hogy lehet könnyen egy boldog közösség részévé válni.
Új katolikus óvoda épül Szerencsen, ahol 4 csoportszobában tudják majd fogadni a gyermekeket. A részletekről Gasperné Tilman Edina, a Bocska István Katolikus Gimnázium és Technikum igazgatója adott tájékoztatást. A komplex alapprogram és alprogrami foglalkozásainak bemutató óráit tekinthették meg azok a pedagógusok, akik szerdán ellátogattak a Sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolába. Az intézmény 2018-ban az elsők között csatlakozott a programhoz, az ott dolgozó pedagógusok pedig, elvégezve a szükséges képzést, rendszeresen élményórákat tartanak a diákoknak, mondta Kisné Murányi Andrá igazgató.
2018-ban kezdődött a komplex alapprogramnak a képzése. Rögtön kapcsolódtunk ehhez a lehetőséghez, és így az iskolánkban az összes pedagógus egyszerre vehetett részt azon a akkreditált képzésen, ami alapot adott ennek a programnak a megvalósításához. A legfontosabb dolog az, hogy a gyerekeket életre próbáljuk felkészíteni, és nem csak egy szimpla tudás az, amit szeretnénk adni számukra. Nagyon fontos az, hogy együtt tudjanak működni. A megszerzett ismereteiknek a feldolgozása során tudják egymás tudását kiegészíteni, különböző területeket összehozni. Általában ugye a tantermen belül a gyerekek pacsorokban szoktak ülni. Itt a komplex alapprogram során mi a csoportos munkát előnyben részesítjük. Természetesen van frontális és egyéni munka is, de amikor a megszerzett ismereteknek felhasználásával kapcsolatosan szeretnénk visszajelzést kapni a gyerekektől, akkor ez a csoportos munkaforma történik. A differenciált fejlesztés heterogén csoportokban az azt jelenti, hogy mindenki valamiben tehetséges, mindenki valami másról tud több ismerettel rendelkezni, és ezt, hogyha megosztjuk egymással, abból lesz igazán széles körű a tudásunk és az ismeretünk. Ez az egyik része a délelőtti munkák során, délután pedig az alprogrami foglalkozásokon a gyerekek különböző területekről más-más módon gyakorlati tevékenységet végeznek, legyen ez művészeti tevékenység, amikor nem vesszük külön, hogy csak rajzóránk van, vagy irodalomóra, hanem ebből egy komplex területet próbálunk felölelni, vagy ugyanígy a testmozgásnál, a logikai alprogramnál és a életgyakorlat alapú alprogramnál is. Nagyon örülünk, hogy több intézmény is ellátogatott a mai napon az iskolánkba, hiszen akkor tudjuk hitelesen bemutatni azt, hogy milyenek a mindennapjaink, hogyha ezt mások is látják. Mi tudjuk, hogy amit teszünk, azt jól tesszük, tudjuk, hogy a gyerekek szeretnek iskolába járni, azt is tudjuk, hogy élmény számukra a tanulás, és örülünk, hogyha ezt meg tudjuk másokkal is osztani. Itt az a lényege, hogy először a komplex alapprogram során bekapcsolódtunk, majd lettünk élménysuli, és most már örökös élménysuli vagyunk, tehát ahogy fejlődött az ismeretünk, ahogy egymásnak is tudtunk mintát nyújtani, és tudtuk egymást is inspirálni arra, hogy ezt a programot hogyan lehet megvalósítani, annál bővebb a pedagógusoknak is az ismerete.
A komplex alapprogram és alprogrami foglalkozásainak bemutató óráit tekinthették meg azok a pedagógusok, akik szerdán ellátogattak a Sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolába. Kisné Murányi Andrá igazgatót hallották. Április 23-án kedden 9-től 18 óráig egésznapos csendes szentségimádás lesz Egerben a Szent Bernát Ciszterci templomban, a Szent II. János pápa karizmatikus közösség szervezésében. Autóbuszos zarándoklatot szerveznek a csíksomlyói búcsúba május 16-a és 19-e között. Az utazás költsége körülbelül 25 000 forint fejenként, A 4 nap 3 éjszaka falusi vendéglátással Kápolnásfalun nagyjából 120 euró fejenként. Érdeklődni és jelentkezni a zarándoklat2024@gmail.com e-mail címen lehet. A zarándoklat lelkivezetője Kakuk Ferenc kápolnai plébános lesz. 2024-ben is indít kántor alapszakot az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem az Egri Hittudományi Főiskolával együttműködésben. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra, az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú csoportokkal való foglalkozása. Az alapfokozatot szerzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, illetve arra, hogy tanulmányaikat mesterképzésben folytassák. Az egyetemre felvételt nyert hallgatók az abszolutórium megszerzéséhez szükséges kreditek többségét az intézmény zenei intézetében, még 1/3-át az Egri Hittudományi Főiskolán teljesítik. A szeptemberben induló szakra az egyetem felvételizőknek szóló oldalán található jelentkezési lap beküldésével április 30-áig lehet jelentkezni. Sok szeretettel várnak minden fiatalt az első mátrajai ifjúsági találkozóra április 27-én szombaton 10 órától az Ecsédi Katolikus Plébánián. A zenei áhítat mellett játékos programok, beszélgetés és agapé színesíti a napot, az esemény 13 óráig tart majd. Szentmisével ünneplik II. János Pál pápa szentjavatásának 10. évfordulóját Rómában. Április 27-én 17 órakor a Szentpéter Bazilikában a bíborosi kollégium dékánya Giovanni Battista Re bíboros mutatja be az emlékmisét, adta hírül a II. János Pálról nevezett vatikáni alapítvány. Április 25-e és 28-a között rendezik meg a Szent László gyalogos zarándoklatot Debrecenből Nagyváradra. A résztvevők Szent Uralkodóink, Szent István király, Szent Imre herceg és Szent László király életével ismerkedve és saját ima életükben elmélyülve haladnak végig a közel 100 kilométeres zarándok úton. Nagyvárad és Debrecen kapcsolatát Szent László király kultusza is meghatározza. Nagyváradon, Szent László városában, a várban található a Szent király sírja. Szent László Debrecenben is jelen van, hiszen a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye székhelye védőszentjeként is tisztelik, valamint az egyházmegye számos temploma áll Szent László király oltalma alatt. Szent László az egyházmegye területén fekvő Szabolcs községben hívta össze az egyházi zsinatot 1092-ben, amely sok szempontból különleges volt. Maga a király elnökölt rajta, és rendelkezései az erkölcsi törvények bekerültek az állami jogrendbe is. A Szent László zarándoklat programjaként április 25-én, jövő héten csütörtökön 35 kilométer lesz a táv, Debrecenből a Szent László domonkos plébániától Álmosdra, aztán pénteken 30 kilométer Álmosd és Szentjobb között, szombaton 35 kilométer Szentjobb és Nagyvárad között, majd pedig a 4. nap, jövő héten vasárnap 10 órától ünnepi szentmise, aztán körmendet lesz a nagyváradi Nagyboldogasszony székesegyházban. További információ Kollár Lászlónál, telefonszám 30-as-415-1174-es. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit az interneten megtalálják egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdett 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
16. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban.
2024. április 20-án 16 órakor minden érdeklődőt szeretettel várnak a Hittel és Lélekkel című estre. Vendégművészek Kalapács József és Kalapács Ódor Szintia. Gitáron közreműködik Závoti Zoltán. A rendezvény ingyenes. Média támogató a Szent István Rádió. Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával. Támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a katolikus Karitász megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai nap szentírási részletéhez tartozó elmélkedést.
Evangélium Szent János könyvéből. Amikor Kafarnaumban Jézus az élet kenyerének mondta önmagát, vita támadt a zsidók között. Hogyan adhatja ezt testét elederül nekünk, kérdezték. Jézus így felelt nekik. Bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Az én testem ugyanis valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, és én ő benne. Amint engem az élő atya küldött, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem megeszik, én általam él. Ez a mennyből alászállott kenyér. nem az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret teszi, örökké él. Így tanított Jézus a Kafarnaumi zsinagógában. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus! Amint engem az élő atya küldött, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, én általam él. Világos szavak! Ugyanaz az élet van bennünk az eukarisztia által, amelyet Jézus az atyától kap, az Isten fiúi élet. Jézus az atya küldötte. Eledele az, hogy az ő akaratát teljesítse. Nekünk, húsvér embereknek viszont önmagát adja eledelül egy fizikai realitással bíró, mégis szellemi-lelki táplálékban. Nem kenyérrel és borral akar táplálni bennünket, hiszen ez csak földi életünket táplálná, de nem is csupán szimbolikusan. Krisztus teste és vére az eukarisztiában nem pusztán a sejtetés, az emlékezetbe idézés szintjén van jelen, hanem valóságosan, abban az ontológiai mélységben, ahol Isten élete a mi életünk forrása. Minden szent áldozás ebben az isteni életben erősít meg, és Krisztushoz válunk egyre hasonlóbbá. Ó, szent vendégség, melyben Krisztus vesszük magunkhoz, megújítjuk szenvedésének emlékét, lelkünk eltelik kegyelemmel, és jövendő dicsőségünk zálogát nyerjük. Ezek a szavak jól kifejezik, mennyire együtt van az eukarisztiában a múlt, jelen és jövő. A fiú keresztáldozata, amelyet felidézünk, s jelenvalóvá válik minden szentmisében. A kegyelem áradása, amely ebből a végtelen értékű, kimeríthetetlenül gazdag áldozatból fakad, s táplálja bennünk az új Isten gyermeki életet, örök jövőnket készítve elő. Íme hitünk szent titka. Erre a misztériumra épül az egyház, Krisztus titokzatos teste. Krisztusnak az eukarisztiában jelenlévő teste és a titokzatos test között mélységes és csodálatos az összefüggés. Titokzatos testének tagjait saját testével táplálja az eukarisztiában, hogy áldozásról áldozásra egyre jobban kibontakozzék bennünk az isteni élet, s ugyanattól a szőlőtőtől kapva ezt az életet, új módon, soha nem látott egységre juttatva váljanak immár nem csupán egyenként, hanem mint közösség is Krisztushoz hasonlóvá, hogy amilyen a fő, olyanná legyen a test is. Amikor ezekben a napokban egymás mellett olvassuk Jézus eukarisztikus beszédét és az apostoli egyház történetének első lapjait, mindenekelőtt erre az összefüggésre figyeljünk. Az egyházhoz való tartozásunkat és küldetésünket is, mint ebből a mélységes titokból kinövő valóságokat szemléljük, s így cselekedeteink tanúskodjanak arról, hogy az eukarisztia által Krisztus mi bennünk van, mi pedig ő benne.
Szentek, szent életű emberek.
Szent 9. Leó pápa. 1002. június 21-én született Elzász tartományban, s a kerességben a Bruno nevet kapta. Édesapja Hugo, gróf, II. Konrád császárnak volt a nagybátyja. Bruno kitűnő tanuló lévén a túli káptalan kanonokja lett, majd a császári udvarba ment. Daliás termetét, férfias szépségét még pápa korában is megcsodálták, de mindezeket felülmúlta szívjósága. Jó Brunónak hívták. 1026-ban, 24 éves korában a szegény és kicsiny túl egyházmegye püspökévé választották. Lelkesedett a klőnyi mozgalomért, amely a bencés rend reformján keresztül a papság és az egész egyház megújításán fáradozott. 22 évig volt alázatos, buzgó, híveit szolgáló főpap. Megszüntette a visszaéléseket. Szerette az egyházi zenét. Foglalkozott vele, így emelte az Isten tiszteletek szépségét. Nagy tekintéllyel állandóan erősítette a német-francia barátságot. Minden évben elzarándokolt Rómába, Szentpéter sírjához, hogy hűségét így is megmutassa az egyház iránt. A császárnak háromszor kellett pápává kineveznie, mert előzőleg nem fogadta el alázatosságból. 1049. februárjában az örökvárosba ment, mint egyszerű zarándok. Ott a legnagyobb lelkesedéssel fogadták. Megkezdhette áldásos működését. Legfőbb feladata az egyházban létező visszaélések megszüntetése és a pápaság tekintélyének emelése. Rómát teljesen tönkretéve találta, közbiztonság nélkül üres kincstárral. Nagyszerű tanácsadókkal vette körül magát, kincstárnokul a híres Hildebrandot, hatodik Gergely kísérőjét tette. Átalakította a pápai kúriát, menesztette a simóniás és méltatlan püspököket. 6 év alatt 11 zsinatot tartott az egyház állapotának megjavítására. A papok erkölcsének megváltoztatása a legégetőbb kérdés volt számára. Európai útja során 1052-ben megfordult Magyarországon is. Első András király kérésére kelt át az Alpokon, hogy a Pozsonyt ostromló harmadik Henrik császárt megbékítse, akinek hajóit ott fúrta meg Búvár Kund. Sok baja volt a délitániai normanokkal. Hadsereggel kellett velük szembeszállnia. Sajnos veszített, és 9 hónapig a foglyuk maradt. Megharagudott rá konstantinápolyi Kerulárius Mihály is, aki híres volt határtalan nyugat ellenességéről. Bezáratta a pátriarka tartományában, Bizáncban az összes latin szertartású templomot. Élesen támadta a kovásztalan kenyér használatát a szentáldozásnál. Nagy bölcsességgel ekkor 9. Leó így felelt vissza. Mint halljuk, ti a latinok templomait bezárjátok. A latin szerzetesektől elvettétek kolostoraikat, mert nem akarnak szokásaitok szerint élni. Mennyivel másképp cselekszik a római egyház? Számos görög templom és kolostor van Rómában és Rómán kívül, de ezeket sohasem kényszerítette senki arra, hogy honi szokásaikat elhagyják, sőt arra indítjuk őket, hogy tartsák meg őket, mert a római egyház tudja, hogy a különböző hely és idő szerint változó szokások nem ártanak a lelkek üdvösségének, csak a hit legyen egy. Még követeket is küldött a császári udvarba, Konstantin császár pedig igyekezett megteremteni az egyetértést. Ám az engesztelhetetlen és gőgös pátriarka állandóan megalázta a pápa követeit, és újabb feltételeket szabott a pápának. Ekkor 1054. július 16-án a Hagia Szófia székesegyházban, a császár jelenlétében a fő oltárra helyezték a pátriarka kiközösítését tartalmazó okiratot. Ettől a dátumtól számítjuk a keleti egyházszakadást és az ortodoxia születését. Válaszul a kevés pátriarka kis zsinatot hívott össze, és átkot mondott a latin egyházra. Ezzel véget ért a kereszténység egysége, bár akkoriban ezt jelentéktelen eseménynek tartották. Az biztos, hogy mai szemmel nézve a pápai követek is túllépték hatáskörüket. 9. Leó pápa a Konstantinápolyban történteket már nem érte meg, hiszen előtte 3 hónappal, április 19-én elhunyt. Életszentségért, apostoli munkájáért és az egyház megújításáért nem sokára szentként tisztelték. 6. Pál pápa és Atenagórász konstantinápolyi pátriarka 1965-ben visszavonták a kétoldalú kiközösítést, szeretetüket pedig testvéri öleléssel fejezték ki. Kölcsönösen bocsánatot kértek egymástól, de ezzel az egység még nem állott helyre. Nem elég a vezetők jó szándéka, a többi keleti püspöknek és a mai ortodoxiának is erre a meggyőződésre kell eljutnia. Ehhez sok-sok türelemre, sok jó akaratra és igen sok imára van szükség. Nem egymás hibáinak az emlegetése a fontos, hanem az, ami minket összeköt. A keleti egyházszakadás pedig örök figyelmeztető az újkori reformáció kifejlődésével együtt minden kolostorban, szerzetben és egyházunkban élő papnak és szerzetesnek a szeretet és az engedelmesség megtagadása a legnagyobb bajba és szégyenbe hozhatja ma is sokat szenvedett egyházunkat. Imádkozzunk buzgón a keresztények egységéért! Jézus szavaira gondoljunk, aki az utolsó vacsorán így imádkozott Atyához: Atyám, add, hogy egyek legyenek, akik bennem hisznek.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Időben.
Április 19-en péntek van. A Szent István Rádió hullámhosszán nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Emmákat. Az Emma germán eredetű név, alakváltozataival az írma és a német Erma névvel együtt Ermin Irmin germán isten nevéből ered. Más feltevés szerint azonban a germán Hermion néptörzs nevéből való. Az Erm Irm névelem számos német név előtagjaként is előfordul, és az Emma ezek rövidülése is. Az Emmák védőszentjükként tiszteletik azt az Emma grófnét, aki megözvegyülve birtokait szegényházak és templomok építésére fordította. Brémában temették el 1040 körül. Sajátos, hogy mennyire hasonló az övéhez, kortársának egy másik Szent Emmának is az életpályája. Karintiai grófi családból származott ő, grófi férje és fia halála után hatalmas vagyonát az ausztriai Gurk és Admont női, illetve férfi bencés kolostorának alapítására fordítottam. Ausztria nemzeti szentje ő, aki 1045 körül hunyt el. És harmadikként megemlíthetjük még Boldog Emmát is, vagy másképpen Immát, aki hercegi családból származott, és Würzburg mellett volt apát nő. Ő 750 körül hunyt el. A jó Isten éltesse sokáig minden kedves Emma nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból fontos és emlékezetes ez a mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem fogadják szeretettel a következő zeneszámot. Isten éltessen minden kedves ünnepeltet!
Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you.
Cause I have the time of my life, and I owe.
I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me.
We saw the writing on the wall, and we felt this magical fantasy.
Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise it secretly. So we take each other's hand, cause we seem to understand the urgency. Just remember,
you're the one thing
I can't get enough of.
So I'll tell you something.
It's gonna be long,
because I have the time of my life. I never felt
time of my life. No, I never felt this way before.
Never felt.
Yes, I swear it's the truth, and I'll.
Kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom, most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz április 19-e fontosabb és jelesebb évfordulóit. Kalendáriumunk elején most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1828-ban született Zsolnai Vilmos keramikus. Zsolnai Miklós a lukafai keménycserép manufaktúrából alapította a Zsolnai keménycserép manufaktúrát, amelyet 1854-ben a cégbejegyzés módosítva idősebbik fia Ignác nevére íratott. Zsolnai Ignác 10 évig vezette a kezdetleges felszereltségű, kézi erőre berendezett üzemet. A csupán helyi piacra termelő, a kereskedelmi tömegáruk versenyétől elszegényedett fazekasokat, 8-10 főt foglalkoztató üzem, kőedényeket, épületkerámiákat és vízvezetékcsöveket gyártott. A tőkehiánnyal küszködő, fejlesztést és gépesítés nélkülöző műhely nem tudott megküzdeni a piaci verseny nehézségeivel. Az elárverezéstől Zsolnai Vilmos mentette meg az üzemet, amikor 1865-ben átvette Ignác bátyjától a vezetést. Az üzem világhírű gyárrá való fejlődése ezután kezdődött el. 1858-ban született ifjabb Bókai János gyermekgyógyász, egyetemi tanár, akinek nevéhez fűződik a diftéria intubációs kezelésének bevezetése. 1885-ben Érsekújváron született Gózon Gyula, Kossuth díjas magyar színész. Az Esztergomban élő szülei épp Érsekújváron anyai nagyszüleinél tartózkodtak vendégségben, amikor megindult a szülés, így ott látta meg színművészünk a napvilágot. Az Esztergomban felnövő Gyula fiatalon Rákosi Szidi magán színiiskoláját végezte el. Pályáját ugyan Nagyváradon kezdte, ismerté azonban akkor vált, amikor Nagy Endre szerződtette kabaréjához Budapestre. Egy évad után jött a Népopera, azután megint a kabaré, majd 1919-ben a Király Színház tagja lett. 1917-ben vette feleségül Berki Lilit, aki a saját vállalkozásukban megindított Muskátli kabaré primadonnája volt. A házaspár gyakran lépett fel együtt. 1927-től a Belvárosi Színház, 29-től pedig az Új Színház tagja lett. Az operett mellett mindig vonzotta a drámai színjátszás, a Nemzeti Színház először 1935-ben szerződtette. Összesen 90 filmben játszott főszerepet, már a Néma film korában is megjelent a filmvásznon. Filmalakításai méltán növelték népszerűségét. Hattyúdala, az egy öreg színész emlékei című írása volt, amely halála előtt nem sokkal 1972. február-márciusában jelent meg a Nők lapjában. Feleségével Berki Lilivel még 1935-ben vették meg az akkor még Budapest melletti kis településen, Rákosligeten az otthonukat, ahol a II. Világháborút is átvészelték. Gózon majdnem haláláig élt a házban, csak élete legvégén, a 70-es évek kezdetén adták el eltartói, és vették magukhoz egy szobában. Emlékét egykori Rákosligeti otthonában emléktábla, nevét pedig az az utca viseli, melynek sarkán a háza állt. Ezen utca mentén, felfelé haladva, egy sportpálya átelenes végében található a szintén elnevezett Gózon Gyula Kamara Színház, melynek bejárata fölött ma egész alakos szobra áll. 1897-ben Egerben született Kovács Terus színésznő, akit láthattunk többek között a Noszti fiú esete Tóth Marival, a Fekete gyémántok, az Ünnepi vacsora, a Pénz áll a házhoz, a Szervusz Péter,
a Megvédtem egy asszonyt és a Házmesterné Hotel Kikelet című filmekben is. 1908-ban született Harangozó Gyula, Kossuth-díjas, táncos, koreográfus, balettmester, a hazai balettművészet kiemelkedő alakja, aki számos balettben táncolt. Ő koreografálta például a Rómeó és Júlia, a Csodálatos Mandarin és a Fából faragott Királyfi című baletteket is. 1928-ban született Kazimír Károly, Kossuth-díjas rendező, színházigazgató, kiváló művész. 1945-ben Budapesten született Soltész Rezső, magyar énekes, zeneszerző, szövegíró, aki 1945. április 19-én látta meg a napvilágot Soltész Rezső és Trucki Gabriella gyermekeként Budapesten. 1963-tól amatőr zenész volt a Rangers együttesben. 1968-ban pedig a Ki mit tud után megalakult Corvina együttes vezetője volt. 1972-ben vett részt a Táncdal Fesztiválon, 79-től pedig szóló énekes volt. 1981-ben pedig a Szóljon hangosan az ének című slágerével aratott óriási hazai sikert. Az év énekese volt 1981-ben, 82-ben és 83-ban, és a Tessék választani című műsor első díjazottja volt 1982-ben. Nagy lemezei közül megemlítem a Szóljon hangosan az ének, a Valahol már találkoztunk, a Római vakáció, a Férfi világ, a Végre rád találtam, a Szerelem útjain és az Élet szép című lemezeket. 1955-ben született Regőci Krisztina jégtáncos edző, kilenceres magyar bajnok. 61-től a budapesti Petőfi, illetve a Budapesti Sportegyesület műkorcsolyázója volt. Kezdetben egyéni műkorcsolyázásban, majd 67-től Sallai Andrással jégtáncban versenyzett. 1970-től 80-ig szerepeltek a magyar válogatottban. 74-től valamennyi világ- és Európa-bajnokságon az első hat között végeztek. Pályafutásuk csúcsára 1980-ban érkeztek, amikor a Lake Placid-i téli olimpián ezüstérmesek, a Dortmundi világbajnokságon pedig aranyérmesek lettek. Amatőr pályafutásukat világbajnoki győzelmük után fejezték be. 1980-tól Sallai Andrással az amerikai Ice Follies és a Holiday on Ice jégrevű jégtáncosaként turnézott az Egyesült Államokban és Kanadában. 84-ben történt visszavonulása után Bostonban jégtánciskolát nyitott, illetve Európában nemzetközi edzőtáborokat szervezett. Budapesten edzőként a magyar utánpótlás nevelésével is foglalkozott. 1996-tól a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség edzői bizottságának elnöke és jégtánc szakbizottságának vezetője lett. 2009-től a Magyar Olimpiai Bizottság elnökségének tagja, valamint a szervezet Nők a Sportban bizottságának vezetője. 2010. októberében kinevezték a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség műkorcsolya, a jégtánc és a szinkron korcsolya szakági sportigazgatójának. 1968-ban Budapesten született Nemes Zoltán, magyar grafikus, karikatúrista, illusztrátor, webdesign tervező, aki 1988-tól a Pannónia Filmstúdió animációs rajzolója volt. Elég csak a Sárkány és Papucs vagy a Hercegnő és a Kobolt című mesefilmekre gondolnunk. Első karikatúrái 1989-ben jelentek meg a Hócipőben. 1991 és 93 között a Ludas Matyi munkatársaként működött. 93-tól számos országos napi és heti lapban, szatirikus kiadványban publikált. 95 és 2001 között a Világgazdaság állandó karikatúristája volt. 2004 és 2009 között a Népszabadságban és mellékleteiben publikált. Készít alkalmazott grafikai munkákat, könyvés, sajtóillusztrációkat. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1054-ben hunyt el 9. Leó pápa, a katolikus egyház 152. egyházfője, aki művelt, okos és jámbor ember volt. 1882-ben hunyt el Charles Robert Darwin, angol természettudós, a természetes kiválasztódás elméletének megalkotója, akinek 1879-ben jelent meg főműve a Fajok eredete címmel, 1871-ben pedig az Ember származása című alkotása. 1906-ban Párizsban hunyt el Pierre Curie, francia Nobel-díjas fizikus, akit egy lovaskocsi gázolt el. 1881-ben a piezo elektromosságot, 1898-ban feleségével Marie Curie-vel együtt a polónium és a rádium nevű radioaktív elemeket fedezte fel. 2005-ben hunyt el Nagy László, olimpiai bronzérmes, Európa-bajnok műkorcsolyázó, orvos, edző, Nagy Marianna műkorcsolyázó bátyja. 1947 és 1958 között szerepelt a magyar válogatottban. Testvérével, Nagy Mariannával versenyzett. Páros műkorcsolyázásban több mint egy évtizeden keresztül a világ élvonalába tartoztak. 1965-ben a Sportvezető és Edzőképző Intézetben műkorcsolya szakedzői oklevelet szerzett. Visszavonulása után az FTC nevelőedzője, 66-tól 72-ig a Jászberényi Lehel Ese vezetőedzője volt. Tanítványai közül Almási Zsuzsa, később világbajnoki bronzérmes és Európa-bajnoki ezüstérmes lett. Évfordulónaptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 1713-ban a mai napon fogadták el a pragmatika szankciót, amely a nőági örökösödést is elismertem a Habsburg dinasztián belül. 1713. április 19-én állapítatott meg a titkos tanácsok konferenciájában a pragmatika szankció, mint a Habsburg ház családi törvénye. Később az 1722 és 23-as országgyűlés Magyarország törvényévé is emelte. 1971-ben a szovjetek elsőként juttattak földkörüli pályára űrállomást, amelyen tartósan ember is tartózkodhatott. Szaljut egy nevet kapta az állomás. Állandó körpályán mozgott, és Szojuz szállító rakétákkal tudták megközelíteni. 2001-ben temették újra a 66-ban Freiburgban elhunyt Nobel-díjas magyar tudóst, Hevesi Györgyöt. 1924 és 36 között 7 alkalommal javasolták Nobel-díjra, végül 1943-ban tüntették ki a radioaktív indikáció módszerével elért több évtizedes kémiai és sugárbiológiai kutatásainak eredményeiért. 1959-ben nyerte el az atombékés felhasználásáért díjat. 81 éves korában Freiburgban hunyt el. Földi maradványait 2001-ben Budapesten helyezték örök nyugalomra. 2005-ben a mai napon történt, hogy a Vatikánban a konklávé az elhunyt II. János Pál pápa utódjává a német József Ratzinger bíborost választottam, aki a 16. Benedek nevet vette fel. Kedves hallgatóink, április 19-i kalendáriumunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!